Életbevágó kérdések fenntarthatóságról, környezetünk védelméről a Kossuth Rádióban. Zárja el a csapot, kapcsolja le a villanyt, de azért hallgassa a rádiót minden hétköznap délután 3-tól. A Föld marad. Napi zöld magazin a Kossuth Rádióban.
Mesés sorozatok a Csukás Mese Rádióban. Új mesesorozat a Csukás Mese Rádióban. Minden hétköznap este 7 órától. Vackor az első B-ben. Vackor történetéből kiderül, hogyan válik a boglyos, lompos, loncsos és bozontos piszén-pisze kölyök mackó igazi iskolássá. Kormos István klasszikus verses meseregényét Üvös Völgyi Ildikó meséli el. Hallgasd a Csukás Mese Rádió legújabb mesesorozatát minden hétköznap este 7 órától. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
Műsorajánlót hallottak. Rádió Színház.
Kabaré regénye. Első rész.
1907 első hónapjaiban Bombonier címmel a Teréz körúton egy különös kis mulatóhely nyílt meg. Egy fiatal kezdő színész, Kondor Ernő nyitotta meg, egy sörbizományos anyagi támogatásával egy folyosószerű bolthelyiségben. Francia cégére ellenére is német földről érkezett a kabaré hozzánk. A németek rejtett francia imádata és a latin kusza báj iránt táplált reménytelen sóvárgása tombolta itt ki magát, a Pierrot és Arlekinek gitáros, holdfényes, macskajajos költészetében, és abban a csúfolódó torz grimaszban, amelyel a bourgeois szelíd harmóniáira vigyorogtak. Ez a kabaré jutott el Münchenből Bécsbe, és Bécsből megfelelően redukált életigényekkel Budapestre. Egy tavaszi reggel Kondor Ernő odajött hozzám a New York kávéházban, bemutatkozott, és elmondta, hogy ő szeretné a komoly irodalmat bevezetni a kabaréjába, és elhatározta, hogy esténként egy-egy íróval fogja felolvastatni valami novelláját. Minden nap egy másikkal. Megkérdezte hát, hogy hajlandó lennék-e én ezt a sort elkezdeni. 20 koronát fizet a fáradtságomért. Elvörösödtem. Én még akkor ifjú szívemben hordoztam az írók presztízsét, mint valami szentséget. Szégyenletes zuhanásnak éreztem hát, hogy személyesen álljak ki egy lokál közönség elé. De viszont épp egyike volt a ma sűrűn és szabályszerűen megismétlődő napoknak, amikor pénzzavarral küszködtem. Az írói méltóság kedvéért még haboztam egy kicsit, aztán beleegyeztem. Megállapodtunk, hogy este 10 órakor egy novellával megjelenek a kabaréban. Estéi roha kötelező. Délben lelkendezve mondtam a feleségemnek, hogy estére készítse ki a smokingomat. Én majd egy kicsit elmegyek valahová, mert felolvasásom akadt, de utána várjon meg a vendéglőben. Ma nagy kanállal leszünk. Pénz áll a házhoz. Hogy tulajdonképpen hol lesz az a felolvasás, azt elhallgattam előtte. Nagyon szégyeltem magam. Egész nap kínzott a nyugtalanság, hogy eladtam a lelkem. Csak azzal vigasztaltam magam, hogy úgyse fogják megtudni. Annak a pár embernek, aki abban a lokálban tölti az éjszakáját, egyéb gondja is van, mint hogy másnap az én vékony novellácskámra visszaemlékezzék. Hiszen nem nagy dolog az egész. A zsebemből előszedem azt a nyomtatásban megjelent elbeszélést, beletemetkezem, gyorsan elhadarom, és azzal vége. Viszont a 20 korona mégiscsak 20 korona. Telik belőle egy jó vacsorára, és még másnapra is talán. És még csak a fejemet sem kell törnöm érte, csak éppen egy kis feszélyt kell elszenvednem. Tulajdonképpen a róka második bőrét nyúzom le, bolond lennék, ha ezt az alkalmat elszalasztanám. Írónak úgy is ritkán kínálkozik ilyen könnyű keresete. Este, amint smokingba bújva útnak indultam, egyszerre összeomlott a bátorságom, amelybe egész napi buzdítással tüzeltem magam. Egyszerre világosan láttam, hogy az a Jámbor novella súlyosabb következmények nélkül megjelenhetett az újság türelmes papírján, nyomtatott holdbetűivel, de eleven közönség előtt élő szóval előadva magamnak kell a felelősséget vállalnom érte. A portás a keskeny folyosón elvezetett az igazgatóhoz, Kondor Ernőhöz, aki fölvitt a színpadra, odaállított egy kulissza mögé, hogy várjak ott, amíg rám kerül a sor. Tehát ott állottam a szerény színfal mögött, és néztem a kabarét. Életemben először. A konferencié Nádas Sándor volt. Az ő szerepe az volt, hogy az egyes számokat eleven műsorgyanánt bejelentse.
Most Csiribiri művésztől következik, aki néhány dalt fog előadni saját száján keresztül.
Ennyi volt az egész. Aztán a közönségnek hátat fordítva lomhán kicammogott. Utána egy hosszú német színész következett, fekete Pierrot ruhában volt, az arca belisztezve, a nyaka körül fehér gallér, és gitár kíséret mellett valami végtelennek induló dalt énekelt a madarak lakodalmáról. Persze németül énekelte. Aztán egy franciából németre, németből magyarra torzított kis bohózat következett, amelynek főszerepét egy szép fekete színésznő, Almási Lola játszotta. Izgalmamban egyáltalán nem tudtam nyomon követni, hogy mi történik a darabban, de ha jól gyanítom, maga a cselekmény nem is volt fontos. A fontos az volt, hogy a cselekvény színhelye egy fürdőkád volt, amiben a művésznő ült. Én, aki a színpadról felülről néztem, meggyőződhettem róla, hogy a művésznő csak annyira volt mesztelen, amennyire azt a nézőtér felé az illúzió megkövetelte. De még ez a felső regiszterekre szorítkozó pucérság is a feketemiség füllet hangulatát gyullasztotta ki bennem. Elképzelhettem hát, hogy milyen lehetett a hatás odalenn a nézőtéren. A kis darab véget ért, és az igazgató a fülembe súgta.
Most ön következik.
Gyöngéden hátba is taszított, és én ilyetten lódultam előre. A lenge fekete függöny csikorogva széthúzódott, és én ott állottam a közönség előtt. Életemben. Először. Először csak a sűrű dohányfüstöt láttam, amelyben kackiás lámpaernyők alól szivárgott a vörös fény. Aztán, mint karrier képein, a homályból elmosódott körvonalakkal váltak ki a tárgyak és az emberek. A terem a bécsi Gemütlichkeit olcsó ízlésével volt bérendezve, habosra redőzött sárga függönyök, párnácskák pántlikával a székek támlájához kötözve, a pirinyó asztalokon elnyős lámpák. A közönség az asztalok mellett üldögélt, többnyire egy férfi és egy nő, mindenféle látható családi kapcsolat nélkül. Az első sor közvetlenül a kis színpadhoz tapadt, itt smokingos fiatal emberek ültek olyan hölgyecskékkel, akiket igazán már csak ez a néhány centiméternyi távolság választott el az alantasabb rendű Bretliktől. Az asztalok mellett hűtővödrökben pezsgő, az abroszon a vacsora maradványai. Kiválasztottam magamnak egy borotvált arcú monoklis fiatalembert, ez volt számomra a közönség. Amint megjelentem a színpadon, félig felén fordulva lomhán rám pillantott, aztán unottan visszafordult hölgyéhez. Egyszerre átéreztem helyzetem gyalázatos aljasságát. Egy rendes színházi közönségre számítottam, amely a maga egységes tömegében fölismerhetetlenül olvad egybe az ezerfejű Cézárrá. Ehelyett az élet unatkozó, elkényeztetett habitüjéit találtam, akik a bőséges vacsora, pezsgő, fekete kávé, mákonyos egyiptomi cigaretta és hivatásos szerelem után elnyetten várnak még valami kis izgalomra. Legalábbis az én monoklisom ilyen volt, a többit nem láttam. Elhatároztam, hogy visszatérek az eredeti tervemhez. A novella úgyis itt van a zsebemben, gyorsan leülök a fölolvasóasztalka mellé, amely kis lámpájával, odakészített pohárvizével a kisfaludi társaságban se lehetett volna ünnepélyesebb. Beletemetkezem az írásomba, könyörtelenül végigolvasom, tekintet nélkül a közönségre, mint ahogy az ítéleteket szokás. Elvégre az igazgató se akart mást tőlem, és ha unalmas, legalább annál irodalmibb. A 20 koronámat így is megkeresem vele, ha már az asszony ott vár a vendéglőben. Leültem hát az asztalkához, előszedtem a novellámat és olvasni kezdtem. De alig ejtettem ki néhány szót, a monoklis fiatalember szörnyűt ásított. nem is ásítás volt az voltaképpen, hanem keményen tagolt, könyörtelen elutasítás. Mintha azt mondta volna, el ezzel itt. Meg kell adni, hogy a közönségnél nagy sikere volt, nagyobb, mint ami erre én a magam humoros előadásával számíthattam volna. Mindenki kacagott, és a monoklis tekintetét körüljártatva önelégülten zsebelte be a sikert. Majd elsüllyedtem szégyenemben. Elvörösödve néztem rá, és a pillantásom némán könyörgött hozzá, na ne bolondos pajtás, hiszen nem a magam passziójára vagyok itt, tudod, az asszony vár a vendéglőben, a vacsoráról van szó. Újból belekezdtem a fölolvasásba, de a monoklis néhány szó után újból merev arccal rákezdte. És most újjé, nagyobb sikere volt vele, mint az előbb. Vannak produkciók, amelyeknek sikere az ismétléssel növekszik. Hát, ha már a megalázkodott könyörgésem nem használt, gyerünk azzal a másik beszéddel. Kikaptam mellén zsebemből a monoklimat, és a szemembe vágtam. Odaléptem a színpad peremére, és egyenest a monoklis arcába mondtam.
Hát jó, elhagyom a novellát. A helyett egy kis mesét mondok el a vadszamárról.
A monoklis újból oázni kezdett, de most már nem volt sikere. A közönség egyhangulag lehorrogta. Végzetes jó szerencsém juttatta eszembe épp e pillanatban ezt a mesét. Egy királyról szólt, aki büszke volt arra, hogy az övé a világ legtökéletesebb állatkertje. De egy német tudós figyelmeztette, hogy mégse tökéletes ez az állatkert, hiányzik belőle a vadszamár. Nosza kiadta a parancsot a király az udvari embereinek, hogy 24 óra alatt teremtsenek elő neki egy vadszamarat, akár a föld alól is. Nagy volt a megrökönyödés az udvari emberek között, mert fogalmuk se volt róla, hogy ilyen rövid idő alatt honnan szerezhetnének vadszamarat. Végre is a tudós állott elő a mentő ötletével.
Én tudok egy módszert, amivel 24 óra alatt is elő lehet állítani egy teljesen kifejlett vadszamarat. Vegyetek egy szelíd szamarat, öltöztessétek smokingba, és ültessétek a kabaréban a hat koronás helyre. Ott majd megvadul!
A közönség tapsolt. A monoklis próbált oázni megint, de leúrogták. Most már akadálytalanul elmondhattam a mondókámat. Amikor kitámolyogtam utána, Bródi István, a kabaré társigazgatója gratulált, és biztosított róla, hogy nagy sikerem volt. Most végre Kondor Ernő átadta a 20 koronát, és én megkönnyebbültem dugtam zsebre azzal a gondolattal, hogy életem e kínos epizódja most már örökre befejeződött. Kondor Ernő a kapuig kísért, és amikor már újból elbúcsúztunk, az utolsó pillanatban azt indítványozta, hogy jöjjek el holnap megint, mondjam el megint a vadszamár históriáját, majd ő gondoskodik róla, hogy legyen a nézőtéren valaki, aki majd megint oázik. Azt hiszem, ekkor született meg a rögtönzések mechanizálása. Egyelőre abban állapodtunk meg, hogy egy hétre szerződöm napi 20 koronáért. Nagy dolog ez az írói pályán, amelyen az ember abból él, hogy mindig próbál valami újnak látszó ötletet kitalálni, vagy legalábbis megtalálni. Igazán nehéz, úgyis csak az első próba volt, aztán az ismétlés és megszokás folyamán egyre könnyebb lesz. Abban a szűk társadalmi körben, amelyre a kabaré számíthatott, hamarosan híre futott az új szórakozásnak. Ez a szórakozás a régi állathetszek műfajából való volt. Esténként egy sárga, ilyettarcú, sovány fiatalember kiáll a dobogóra, és izgékonyságában kapkodó, keszeg mozdulattal reagál a froclizó közbeszólásokra. Sőt, ha sikerül őt kellőképpen földühösíteni, dadogva vissza is tromfol valami gorombaságot. Pompás hetsz. Ez az újfajta mulatság divatba jött. Az emberek egész nap törték a fejüket valami jó közbeszóláson, amit olyan elkészítve hoztak el magukkal a kabaréba, mint a konfettit. A nők szemrehányóan ösztökélték férjüket.
Te miért nem szólsz már közben valamit?
Esténként ott állottam a magam reménytelen mondókájával, és egyre kapkodhattam a fejemet a felém röpködő lövedékek elől. Többnyire csak ártalmatlanul koppanó szókonfettik voltak, de néha bizony akadt egy-egy vaskosabb gorombaság is, amelytől elkábultam, amint fejbe kólintott. És erre mindre kapásból kellett válaszolni. Kialakult az a vélemény, hogy ezek a rögtönzött riposztok elmések, de persze ezek az elmészségek egyáltalán nem voltak időállók, fényük csak addig tartott, mint a szikráké, amelyek a kovács pörőjéről lepattannak. Hátulról, a terem mélyéből, a három koronás helyekről egy harsány hang rámordít.
Nem hallom! Hangosabban beszélj! Hé!
Gyere közelebb három koronával, hé! Az üzletnek javára vált, hogy ilyen tünékeny életűek voltak ezek az elmészségek. Legalább nem lehetett a helységből kivinni és kéz alatt továbbadni. Csak a helyszínen frissen élvezhető. De kivételesen akadt akkoriban egy rögtönzött közbeszólásom, amely bejárta az egész várost, és egy kis halavány jóslójel villódzott benne arról a szerepről, amelyet a magyar politikai közvéleményben fog nem sokára a kabaré betölteni. Az újságok valami csúnya hajszát indítottak Pollónyi Géza ellen. Azzal vádolták, hogy ügyvédi irodája rendőri fölügyelet alatt álló mulatóhelyek engedélyét közvetítette. Ez nem is volna olyan nagy megbotránkoztató Panama ma már, amikor a magánüzleti tevékenység olyan szemérmesen elkülönült a politikaitól, és a jobb kéz már rég nem tudja, mit csinál a bal. De akkor még kényesebbek voltak a közvélemény igényei. Nos, egy este, amit épp dadogva küszködtem a mondókámmal, Pollónyi Géza fia, Pollónyi Dezső, a kitűnő fiatal ügyvéd, kedélyesen rám szólt az első sorból.
Na, gyerünk, gyerünk, apám, gyerünk!
Hátra kaptam a fejem, és szónokias pátosszal mennydörögtem vissza.
Bocsánat! Én itt a közönség fizetett szolgája vagyok, de ilyen sértést még én sem vagyok köteles eltűrni.
A hónap végén Bródi István átszerződött a Vígszínházhoz, és Kondor Ernő engem tett meg főrendezőnek. Sőt, rám bízta a műsor összeállítását és az adminisztrációs teendőket is. Ő pedig elment, hogy egy kicsit a világát élje. Ez azt jelentette, hogy most már szezon végéig kapni fogom naponta azokat a 20 koronákat. Persze ez csak múló kalandnak látszott, bűn lett volna az újságírást otthagynom érte. Reggel 7:30-kor bementem a Magyar Estilaphoz, amelynek segédszerkesztője voltam havi 80 koronáért. Aztán két napilapban kellett elhelyeznem a cikkeimet, az egyikbe humoreszket írtam, a másikba dörgedelmes politikai vezércikkeket. Azon kívül a vasárnapi újságba és az Új Időkbe is írtam időnként novellát, regényt. Ez mind kellett annak a kisfiúnak, aki már megvolt, és annak a kislánynak, aki útban volt. Az igaz, hogy maga a műsor nem sok gondot adott. Czerkovics Béla és Weiner István kéretlenül is behozta a maga pajkos dalait. Nyarai Antal, a királyi komédiás, változatlanul énekelte az Ágyamat, Nádas Sándor versét, a cinikus pesti aszfalt költészet remekét. Somlai Artúr meg gondoskodott a műsoráról. Az öreg Újházi Edét csodálatosan tudta utánozni. Judik Etel két sötét színezetű verset szavalt el. A fiatal huszárpufi matrózruhás gyereknek öltözködött. Magamnak is egy-két elmondható anekdotáról kellett gondoskodnom. A többit a pillanat véletlenére bíztam. Na és ott volt a műsor legnagyobb vonzó ereje, László Rózsi, aki a nézőtéren egy széken fölállva változatlan tombolás közepette dalolta tovább Heltai Jenő, Berta a moziban és Fedák Sári szobalánya című két pompás dalát. Ezt úgysem engedte volna el a közönség. Az utolsó órában, premier előtt jöttem rá, hogy mégiscsak csenevész lesz így ez a műsor. Hamarosan hozzábigyeztettem hát még valami csodát, aminek a műfaját bajosan tudtam volna megjelölni. A címe az volt Opera előadás a Feldszínkörben. Írott szöveg nem is kellett hozzá, csak egy kis barátságos megbeszélés a szereplők között. A színpadra hozattam vásznat, festékes ibrikeket, és ott a közönség szeme láttára föstöttem meg a díszleteket. Somlai Artúr, mint Feld Zsigmond, folyton a láthatatlan zenekarral zsörtölődött, amelyet Hetényi Heidelberg képviselt egymagában a zongora mellett. Huszár Pufi valami rettenetes tengeri rablónak öltözködve fújta a basszust, és László Rózsi, mint elrabolt gróf kisasszony volt a drámai mezzoszoprán, amit azzal jelzett, hogy két fölfújt hólyagot dugott a blúza alá. Minden szót, minden hangot, minden mozdulatot a pillanat sugallata szült, és amikor a végén a szerencsétlen gróf kisasszony tőrével a hólyagjaiba döfött, az igazán kirobbanó hatás volt. Hát, biz, ez elég együgyű mulatság volt, de a közönségnek mégis tetszett. Sőt, minél műveltebb, elkényeztetettebb volt a közönség, annál jobban tudta méltányolni. És ez érthető is. Ez a kötetlen commedia dell'arte egy elfojtott ős, becses szórakoztató erőt szabadított a közönségre. A színész ösztönös játékos kedvét, a komédiást, a kebotint, a ripacsot. A színpadot akkor kezdte a mindenható ensemblé rendjébe fegyelmezni a modern naturalizmus. Hangok, taglejtések, fintorok beleszürkültek a közösségbe, mértéktartás, fegyelem és rezignáció lett a színész leghasznavehetőbb erénye. A lehalkított szürke köznapiság lett a művészet jele. Duse Eleonora iskolát csinált, hogy drámai jelenetében az orrát fújta. Ez a kissé átnedvesedett zsebkendő lett a modern művészet lobogója. Ma már persze közhely, hogy ez a naturalizmus a művészetben a legalantasabb gics. A színészet legnagyszerűbb értéke az az ős játékos erő, amely a köznapi ember és élet színvonala fölött robban ki. Annál nagyobb a színész, minél tisztábban tudja megőrizni magában a telivér ripacsot. A színpad más és több, mint az élet. Játék. És az ember akkor a legnagyobb, amikor az életéből kiszabadulva játszani tud. Csak is így maradhat halhatatlan és mindig divatos Shakespeare, akkor is, amikor szenvedélyes pátoszában a felhőkkel haigálózik, és akkor is, amikor vaskos humorával a frissen ásott sír körül bohóckodik. Az idáig vezető utat talán nem a kabaré vágta, de biztos, hogy ő maga mindvégig megmaradt ezen az úton. Egy néhány perces politikai tréfa juttatta igazi országos sikeréhez a kabarét. Ahhoz a sikerhez, amely már nem csak a smokingokat, hanem a polgári zakókat, agrárcsizmákat, sőt, munkásszubbonyokat is megmozgatta. Világos, hogy Magyarországon ez az egyetemleges hatószer csak a politika lehetett. A tréfa címe az volt, koalíciós oroszlánok. Rövid konferánsz után korbáccsal a kezemben jöttem ki, mint császári és királyi állatszelidítő. Üvöltve, ordítozva rohantak be a koalíciós fenevadak Kossuth Ferenc, Ugrón Gábor, Just Gyula és a többiek. Én aztán bemutattam rajtuk az idomítás csodáit. Kossuth Ferenc kezet csókolt, Just Gyula a farkát csóvált a vezényszóra, Ugrón Gábor németül beszélt. Végül suhintottam egyet a korbácsommal, és ők hajbókolva, hátrálva kivonultak. De az egyik oroszlán bennmaradt. Hiába pattogtattam feléje az ostorommal, ő csak vonyított tovább panaszosan. Haragosan rákiáltottam.
Was ist Olaj Lajos? Marsch hinaus!
De ő csak vonyított tovább keservesen.
Aha, tudom már, hogy mit akar,
szóltam a közönség felé. Kivettem a zsebemből egy ív papírt, és a szájába tettem.
Nesze egy közjegyzői kinevezés, de most aztán marsch!
Erre ő is boldogan nyihogva kiment.
Nagy Endre, a kabaré regénye. Az első részt hallották. Narrátor Vida Péter. Közreműködött Bánovics Vivien, Molnár Piroska, Radnai Csilla, Sel Judit, Szabó Erika, Tóth Eszter, Bán Bálint, Domokos László, Epres Attila, Hajmási Dávid, Hunyad Kürti István, Mózes András, Pindrok Csaba, Szabó Győző, Szervét Tibor, Tamási Zoltán. Hangmesteri zenei szerkesztő Barta Roland. Rádióra alkalmazta és rendezte Vajda István.